hullámhosszain.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulóját ünnepli idén az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium. A jubileum alkalmából tartottak ünnepséget április 17-én, mely a Szent Kereszt felmagasztalás a templomban Ternyák Csaba érsek által bemutatott szentmisével kezdődött. Prédikációjában a főpásztor Jézus egyik csodájáról, a csodálatos kenyérszaporításról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek is szüksége van táplálékra. Saját életünknek és a világ végességének megtapasztalása mellett mindannyian vágyunk az örök életre. Minden véges, múlandó. Egyedül Isten az, aki örök. Megígérte nekünk, hogy aki hisz benne és vele táplálkozik, az elnyeri az örök élet jutalmát. Azt kívánta a jelenlévőknek, hogy egyre mélyebben tudják megélni a hitüket, mert a hit megváltoztathatja az ember életét. A prédikációt követően 18 diák részesült a beavató szentségekben, akiknek az érsek a Katolikus Egyház ifjúsági bibliáját adta ajándékul. Gondoskodás, lelkiség és vezetés címmel szervezett április 17-én és 18-án nemzetközi tudományos konferenciát Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A gondoskodás politika szereplői találkoztak, hogy 6 szekcióban járják körül a terület tudományos és gyakorlati kérdéseit. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa dísztermében tartott megnyitó napon. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az egyetem nagy kancellárja arra mutatott rá, az egyházat, a magukat nem vallásosnak mondó emberek szociálisan gondoskodó közösségként fogadják szívesen. Sokan ebben a szolgálatban látják létjogosultságát. Ugyanakkor az egyház feladata elsődlegesen az evangelizáció, éppen az evangélium elfogadása készteti tagjait a szeretet cselekedeteire. Ahhoz, hogy a zsidó közösség biztonságban éljen, fontos, hogy a felnövekvő generációk pontosan megismerjék a holokauszt és az azt megelőző időszak történetét, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence a Töredezett emlékek, holokauszt oktatása 21. században címmel a Holokauszt Emlékközpontban megrendezett konferencián arról beszélt, Magyarországon ma virágzik a zsidó kultúra és közösségi élet, ennek alapja pedig az, hogy a közösség tagjai biztonságban élnek. Az erős középosztály a jóllét fenntartható fejlődésének alapja, a jól működő társadalom biztosítéka, mondta Budapesten az MBH Makronom Makroverzum konferencián a gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos. György László szerint a 2010 utáni időszak egyik legjelentősebb eredménye, hogy a középosztály a másfélszeresére nőtt, miközben a nyugati országokban inkább zsugorodik. Sportoló Nemzet címmel sportszakmai országjárás indul május elején, azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb embert megismertessen a sport területén az elmúlt 14 évben elért eredményekkel. Egyúttal a kormány kikérje a társadalom véleményét és javaslatait a sporttal kapcsolatban a jövőre vonatkozóan. Az országjárásról rendezett sajtótájékoztatón Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos hangsúlyozta, a kormány közéleti munkáját a párbeszédre alapozza, és a választások között is rendszeresen kikéri a magyar emberek véleményét a fontos őket foglalkoztató kérdésekben. A Szegedi Tudományegyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elért nőknek állítanak emléket a Szegedi Fűvészkertben, a Tudós Nők Ösvényének terveit Karikó Katalin jelenlétében mutatták be. Az első női magyar Nobel-díjas azt mondta, sokat járt az egyetemi füvészkertbe növénytan tanulni, vagy csak gyönyörködni a természetben. A jelenlévő magyar és külföldi hallgatókhoz szólva úgy fogalmazott, reméli, a kiváló szegedi kutatónőket megidéző ösvény hamarosan az ő nevükkel bővülhet majd. A 2024. január 1-től elérhető Csok Plusz segített abban, hogy az ingatlan piac egy kicsit beinduljon az év elején, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes közölte, mindezt a pénzintézetek és az ingatlanpiac szakértői is megerősítették. Közölte, már az első pár hétben is azt a visszajelzést kapták, hogy a Csok Plusz iránt nagyon élénk az érdeklődés, és ez az év első két hónapjában tovább fokozódott. Az időjárásról: nagy területen kiderül az ég, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között valószínű, északkeleten lehet már csak csapadék, híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják. Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Feltámad Krisztus. Valóban feltámadt. Húsvét hajnalától 40 napon át így köszöntjük egymást. Ez a valóság hitünk szilárd alapja. Éltető erő életünk minden helyzetében. A műsorunkban elhangzó gondolatokkal ezt a meggyőződést szeretnénk erősíteni hallgatóinkban is. Fél óránkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A Miskolci Egyházmegye a húsvét utáni fényes pénteken immár 11. alkalommal szervezte meg Szépséges Pászka elnevezésű rendezvényét a Miskolci Művészetek Házában, hogy a templom falain kívül és a művészet eszközeivel is közvetítse Krisztus feltámadásának örömhírét. A színházteremben a zenehangjai, a folyosón pedig az Egyházmegye centenáriumi fotópályázatára beérkezett képekből készült összeállítás közvetítette egyházunk és liturgikus hagyományaink szépségét. A Miskolci Székesegyház énekkara húsvéti liturgikus énekek 4 szólamú feldolgozásait hozta el a jeles alkalomra. Utánuk a Hassler énekegyüttes műsorát hallhatta a közönség. Ők elsősorban egyházi szláv feldolgozásokban adták elő a nagy hét második felének és húsvét ünnepkörének sajátosan szép énekeit. A műsor második részében a debreceni Laudícia ifjúsági vegyeskar rendhagyó koncertje emelte az est fényét. Amint egy 1500 lelkes ünneplőt, Orosz Atanász püspökatya a Miskolci Egyházmegye főpásztora köszöntötte. A rendezvény közös énekléssel és pászkaszenteléssel ért véget. A megszentelt pászkákat felszeletelve a 3 görögkatolikus egyházmegye püspökei együtt kínálták az ünneplésből távozóknak.
Egy család, egy házaspár akkor igazán szép és tartós, hogyha ketten-hármasban a Jóisten kegyelmében ragyognak. És így vagyunk mi, az idei húsvét idején is összetartozunk sokan, és örülünk templomi szertartásainknak, hogy végre újra megtölthettük templomainkat, hogy végre újra közösségben érezhettük magunkat nagy csütörtöktől húsvét fényes keddjéig, és kitöltötte szívünket az az öröm, amelyet a szépséges és szentséges pászka dicsőítésekor megéneklünk. Ahol szeretet és egyetértés ott van jelen Isten. Hallottuk imént az itt felállt fiataloknak a kórusától, és hisszük azt, hogy Isten jelenléte teszi szépé életünket, és minden közös moccanásunkat, különösen is éneklésünket. Egy tiszta hang, egy összhangzat szép számunkra. És itt, a mai délutánon, még a megfelelő akusztika nélkül is, nagyon szép, mert valahol Isten üzenetét közvetíti. Hálásan köszönjük meg mindhárom kórusnak, hogy lelkünket közelebb emelték az egekhez és a föltámadott Krisztushoz. Ebben az esztendőben egy 100 éves lényt is ünneplünk. És a 100 évesre már nem annyira a szépet szoktuk mondani, legfeljebb, hogy szépkorú, inkább a bölcsességét, élettapasztalatát szoktuk dicsérni. A mi 100 évünk is csupán azért jelent nagyon sokat, mert épp rólunk van szó. Mert a mi kis egyházmegyénknek, a mi közösségünknek az ünnepe. Ezen a mai estén továbbra is elmélyülünk a föltámadt Krisztus szépségében. Nem csak görög katolikusok vagyunk itt, családtagok, akár ortodox, akár protestáns egyházakból, és különösen sok római katolikus, latin szertartású testvérünk együtt énekli azokat a görög katolikus énekeket, amelyek a szívünkhez nőttek kora gyermekkorunktól fogva, és így szép ez. Tudjuk azt, hogy ortodox testvéreinknek még csak egy hónap múlva szabad majd a húsvétot ünnepelni, ők még épp a nagyböjt kezdeténél vannak, de együtt készülünk, és velük együtt ünneplünk minden évben, akkor is, ha ez a különbség olykor emlékeztet bennünket azokra a fájó sebekre, amelyeket bizonyos szakadások vagy távolságba kerülések eredményeztek. Ezen a mai délutánon imádkozunk azokért is, akik még nem tudják énekelni ezeket az első felvonásunkban elhangzott szláv énekeket, és magunk sem tudjuk, hogy egy hónap múlva lesz-e még lehellet és élet bennük, hogy elénekeljék ott, a Donbass területén, vagy éppen Közel-Keleten, amikor majd az ő húsvétjük érkezik el. Imádkozunk értük és a békéért egy olyan rútvilágban, ahol sokféle családság alakítja át azt a szépséget, amelyet a teremtő és gondviselő Isten készített nekünk. Örködjünk ennek a szépségnek a megmaradásán, tegyünk meg mindent azért, hogy embertársainkkal, testvéreinkkel megmaradjon az a békesség, amelyet 100 évvel ezelőtt, még a Miskolci Exarchátus alapítása előtt egy hónappal, az akkori hajdudorogi püspök ezzel a zsoltáros mottóval fogalmazott meg egy nagy-nagy Mária Pócsi görög összejövetelen, íme, mi szép és gyönyörűséges az atyafiaknak együtt lenniük. Ezt éljük meg mi most is, 100 évvel később, és örömmel vesszük észre, hogy testvéreink is bármilyen messziről érkeztek, hasonlóképpen gondolkodnak, hasonlóképpen éreznek, és azt a szépséget képviselik, amely a tündöklő mennyei Jeruzsálem előjele. Nagyszent Bazil atyánk az, aki a 32. Zsoltár első verséhez azt a kommentárt fűzte, örvenjetek igazak az Úrban, valóban Istenben tudunk igazán örvendezni, és ha te csak egyszer is ráéreztél arra a gyönyörűségre, arra a szépségre, amely Istenben, az Úrban megtalálható, elképzelheted, micsoda örömük van azoknak a szenteknek, akik már folyamatosan az Úrban élnek és élvezik ezt a szépséget és gyönyörűséget. Igen, egy ilyen leckét is jelentett nekünk ez a mai délután a szépséges pászkával való szembesülés.
Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadjunk az Úr.
Szépséges László, az Úr pásztályom, pásztó, legtisztesebb pásztó, tűnt fel ma nekünk, pásztó örömmel egymást ölelünk, ó pásztó szomorúság bárcsága, mert ma sírból még palotából fölragyogott Krisztus, és az asszonyokon örömmel eltölté mondván neki, ezt hirdessétek az apostoloknak.
A tanúságtétel az evangelizáció legfontosabb és első lépése. Már 6. Pál pápa megfogalmazta, a mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is. Az élet tanúságára mindig szükség volt, de talán soha annyira, mint a posztmodern korban. Amikor az ember szkeptikussá válik az egyetlen igazsággal szemben, nem győzheti meg őt a szó, csak az élet. A keresztényekből és közösségeikből sugárzó hit és öröm. Műsorunk folytatásában ezt a gondolatot segít elmélyíteni Szabó Antal görögkatolikus áldozópap, a papnevelő intézet spirituálisa, lelki vezetője. A nagyszombati, alkonyati istentisztelettel egybekötött Nagy Szent Bazi liturgián mondott beszédéből idézünk.
A megkeresztelkedésnek egyik nagyon fontos eleme, feltétele a hit. Kiben és miben hiszek? Mit jelent számomra a hit? Ezekben a napokban ezekre a kérdésekre kapunk választ, és ezzel együtt meg is újíthatjuk a hitünket. Mit tett értünk Krisztus? Ezekben a szent napokban emlékezünk rá és ünnepeljük. Mi mit teszünk Krisztusért? Ezekben a napokban Istennek és magunknak erre a kérdésre kell választ adnunk. A cél az, hogy az ember egyre inkább fölemelkedjen lélekben, egyre közelebb kerüljön Istenhez, egyre inkább megszentelődjön és szenté váljon, nem pusztán csak az, hogy ne vétkezzen. Ehhez az élő hitet kell visszaszereznünk, vagy fölfrissítenünk, mert hit nélkül senki sem lehet kedves az Isten előtt. A Krisztus követéshez kevés a pillanatnyi lelkesedés. Ha felszínes pusztán a hitünk, akkor nem fogunk tudni kitartani Krisztus mellett, és nem leszünk készek és képesek arra, pláne nem, amikor a megpróbáltatások és a nehézségek jelentkeznek az életünkben. Ha hűségesek akarunk lenni Krisztushoz, akkor hitünket el kell mélyíteni, és élővé kell tenni. Hitünknek hatása kell, hogy legyen az egész életünkre, át kell, hogy járja, át kell, hogy szője azt. Ha őszinte a hitünk, akkor Krisztus Urunk tanít meg bennünket arra, hogy igaz, erkölcsös, imádságos és jó tettekben gazdag életet éljünk. Ám hitünk őszinteségének a fokmérője az, ahogyan a hétköznapokban, a mindennapokban éljük az életünket. Az a nagy kérdés, hogy mi, akik keresztények vagyunk, hiszünk-e az Istenben? Már abban az értelemben, hogy hitünk eleven bizonyíték, és tanúság tétele amellett, hogy az Istennel való élet szebb, jobb és boldogítóbb, mint a közömbös vagy Isten tagadó élet. Hitünk élővé tételének az első lépése az, hogy ne csak hagyománytiszteletből, vagy ne csak megszokásból, hanem meggyőződéssel legyünk hívők és vallásosak. Ahogyan Szent Pál apostol mondja, hiszek, mert meggyőződtem az igazságról. Vagyis nem pusztán azért vagyok vallásos, és azért vagyok hívő, mert vallásos családba születtem, vagy mert vallásos családban nőttem föl, hanem azért, mert meggyőződtem az igazságról. És hogyha a hit egyre elevenebb, és egyre élőbb a mindennapjaimban, az életünkben, akkor az Isten egyre inkább betölt bennünket önmagával. Egyre inkább a mindenünk lesz, az egyetlen dolog az életünkben, akiért érdemes élni, és akiért érdemes áldozatot hozni. Ne felejtsük, kedves testvérek, hogy a hit Isten ingyenes ajándéka, amit az Isten nem azért ad nekünk, hogy önző módon csak saját magunknak tartsuk és őrizzük meg, hanem kötelességünk, hogy ezt tovább tudjuk adni. Ahogyan Máté evangéliumában a hegyi beszéd elején mondja a mi úrunk, úgy világoskodjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látván jó tetteiteket, dicsőítsék mennyei atyátokat. Mindannyiunknak súlyos kötelessége és súlyos feladata a hit átadása. Az Isten azért állít bennünket ebbe a világba, hogy kovász legyünk, hogy mint egy belülről szenteljük meg ezt a világot. Látjuk, hogy a körülöttünk lévő világban egyre inkább minden relatívvá válik. Kiváltképp azok a dolgok, amelyek számunkra fontosak, mint az Isten, a hit, a vallás, az imádság, az egyház, a szentírás. Feladatunk az, kedves testvérek, hogy ebben a világban és társadalmának minden rétegében és annak minden helyzetébe elvigyük az evangéliumot. Elé éljük az emberek elé Krisztus evangéliumát. Nincs kettős életünk, hogy van egy úgymond templomos, vallásos, hívő életem vallásos környezetben, és van egy pogány, durva, daróc a szürke hétköznapokban. Egy életünk van, amely ízig-vérig kereszténynek kell lennie. Másrészt pedig, ha képesek vagyunk fölismerni a hit lényegét, akkor tudunk róla tanúságot tenni arról, hogy az Istennel való élet minden nehézséggel együtt is szebb, jobb és boldogabb, mint az Isten tagadó élet. Csak akkor hihetjük, és csak akkor reménykedünk abban, hogy ez a fajta élet, amit így másokkal együtt, mások elé élünk, a körülöttünk lévő emberek megtapasztalják, fogékonyak lesznek a hitre és a vallásosságra. És ekkor mi magunk is Szent Pál apostollal valhatjuk együtt, tudom, kinek hittem.
Látva Krisztus föltámadása, az egyedül bűnnélküli Úr Jézus kiváltó, kereszten előtt leborulunk Krisztus, hiszen föltámadásodat énekeljük és dicsőítjük, mert te vagy a mi Istenünk, és kívüled más nem ismerünk, ha te nevedet nevezzük. Gyertek minden hírek, hajoljunk meg Krisztus szent föltámadására, mert hírünk ezt által mű az egész világ körülbe. Minden korában az Isten énekeljük az ő föltámadását, mert a megfeszintetést leszenved még,
Miskolci Egyházmegyei jogelődje a Miskolci Apostoli Exarchátus alapításának 100 éves jubileumára készülve minden esperesi kerület számára lelkinapot szerveznek az Egyházmegye kegyhelyén, Sajópáfalán. Április 13-án a borsodi esperesi kerület parókiáiról érkező hívek gyűltek össze a lelkinapra. Az elmélkedéseket Varga László, a kaposvári egyházmegye püspöke tartotta. A katolikus egyházban Szent II. János pápa rendelkezése nyomán a húsvét vasárnapot követő első vasárnap idén április 7-én tartották az isteni irgalmasság ünnepét. Varga László püspökatya a szent liturgia kezdete előtt tudta szabaddá tenni magát, hogy kérésünkre az isteni irgalmassággal kapcsolatos gondolatait hallgatóinkkal is megossza. Égető szükségét érezzük hitünk megerősítésének, hiszen nem csak a körülöttünk dúló háborúk, a közéletet jellemző durvaság, kíméletlenség, közöny terjedése, de a bennünk lévő békétlenség is jelzi, hogy mennyire irgalmatlan világban élünk.
Jézus Krisztus azért jött, hogy felébressze a hitet Isten szeretetébe és irgalmába. És ez a szeretet és ez az irgalom nem változott. Ez a legbiztosabb pontja a világegyetemnek. és Jézus erről a szavaival, a példájával, egész életével tanúságot tett erről a szeretetről és erről az irgalomról. Nem kényszeríti ránk, felébreszti bennünk a vágyat, a szeretet és az irgalom után, és a hitet, hogy merjünk hinni. A csoda az, hogy Isten országa elérkedett. Aki elmeri hinni, hogy tényleg elérkedett egy személyben, aki maga a szeretet és maga az irgalom, mert nem földrajzi terület Isten országa, Isten szeretet uralma, hanem egy személy, aki ezzel a személlyel, Jézus Krisztussal kapcsolatba kerül, élő, hitbeli, szeretetbeli kapcsolatba kerül, annak számára elérkezett Isten szeretet uralma, Isten országa, és minél jobban betölt ez a kapcsolat, a Jézusra való személyes szeretet kapcsolat, annál jobban megjelenik. Látható lesz az életemben, a gondolataimban, a cselekedeteimben, hogy a szeretet valóság, a bűn, a gonoszság, az olyan, mint a füst. Van és nincs. Egyedül a szeretet az, ami nem múlik el, ami örök. Akik mernek hinni ebbe, azok lesznek a tanuk. Azok fogják megmutatni, hogy akármekkora a gonoszság, hogyha minden sötétség borít, egyetlen egy gyertyát meggyújtok, már nem totális a sötétség, hanem megjelent a világosság, mint a húsvéti szertartásunkban, amikor a templom teljesen sötét, és akkor megjelenünk egy személyigő gyertyával, hogy Krisztus világossága, és beborítja a fény a sötétben lévő templomot. És kezdetektől így van, hogy Isten keresi azokat az embereket, akikben fölgyűjthatja az irgalomnak a fényét, a szeretetnek a fényét, és meghívhatja szeretetre, irgalomra az embereket. Minden megbocsátás, amikor valaki eldönti, hogy lemondok a bosszúról, lemondok a haragról, és meg akarok bocsátani, az irgalom diadalma és győzelme a bűn felett. Amikor készek vagyunk elengedni az adósságot, amit velünk szemben felhalmozott a másik, mert a megbocsátás nem érzés, hanem döntés, annak az eldöntése, hogy elengedem az adósságokat, amiket velem szemben, szeretetben mások felhalmoztak. Ez mindig az irgalomnak az ünnepe, mindig a szeretetnek az ünnepe, a kiengesztelődés. De Jézus tovább megy, nem csak azt mondja, hogy bocsássatok meg, azt is mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. És ez az irgalomnak a legmagasabb megjelenése. Erre adott példát Jézus, ezt tanította, és erre adott példát. Szerette az ellenségeit, és meghalt értük is. És az ellenség szeretet jelen van a világban, nem csak a gonoszság. Legszebb példabeszéde az, amikor az irgalmas szamaritánus példázatát elmondja Jézus. Meglátja a pap, meglátja a levita, de nem érinti meg a szívét a látvány. Az irgalmasság akkor születik meg bennünk, amikor a másik állapot, a helyzete megérinti a szívünket és megállít bennünket. Képes eltéríteni az eredeti útirányunktól. Megállíthat bennünket Isten szeretete, tehát szembesíthet azzal, hogy irgalmatlan vagyok, és ezért állok meg is. Megállíthat a másik szenvedése, a látvány, hogy mennyire szenved az illető a betegségtől, a bűntől, a bajoktól. A lényeg az, hogy megérintse a szívemet a szenvedés vagy a szenvedőnek a látványa, és meg tudjon állítani. Ahogyan az irgalmas szamaritánus, meg kellett állnia, le kellett hajolnia, bekötözte a sebeket, elvitte a fogadóba, hogy gondoskodjanak róla. Így születik meg bennünk újra és újra az irgalom. A körülöttem lévő bűnösökkel szemben irgalmasnak lenni, akkor tudok igazán, ha megértettem, hogy velem is megtette az Isten, hogy úgy szeretett, hogy meghalt értem, úgy szeretett, hogy irgalmas volt hozzám. A szentek pontosan tudják, hogy mennyire bűnösök. Csak ők nem a bűn körül forognak, hanem az irgalom körül. És ettől ők nem depressziósok lesznek, hogy én milyen bűnös vagyok, én milyen rossz vagyok, én alkalmatlan, méltatlan vagyok, hanem tele lesznek hálával. Pont a bűnösségük miatt, mert fölfogták, hogy Isten meghalt értük. Hogy Isten pont ezekhez jött, Isten pont ezt akarja megszüntetni, és ezért aztán a bűnösségük lesz az örömük forrása. Mert a bűnösségükben fogadják be Isten irgalmas szeretetét, aki megkönnyörült rajta, aki megbocsátotta a bűneit, aki ennek ellenére benne él, vele él, és együtt járja vele az utat. Amikor Isten meghívja az ő népét, a választott népet, hogy legyetek szentek, mert én a ti Istenetek szent vagyok, akkor elárulja azt is nekik, hogy én teszlek szentét titeket a lelkem által. Jézus nem csak kéri, hogy szeressétek ellenségeiteket, hanem kiárasztja az ellenség szeretetnek a lelkét, a szent lelket. Nélküle nem tudnánk csinálni. Pontosan azért, mert szembe megy mindennel. De ugyanakkor az ember normális állapota nem a bűn, hanem a szeretet. Az emberi léleknek a normális állapota nem a bosszankodás, az elégedetlenség, a morgás, hanem az öröm, a hála. Mert ott van bennünk. Ez az alapállapotunk, azért, mert szeretve vagyunk. Tehát valaki minket annyira szeret, hogy bennünk él, hogy meghalértünk, hogy oda ajándékozza magát nekünk, és ezért normális állapot az öröm. Mert akit szeretnek, az örül. Aki tudja, hogy szeretik, és hisz abban, hogy szeretik, az örül. Nem a gonoszság, nem a gyűlölet a normális állapotunk, akkor sem mindenki erről akar meggyőzni bennünket, hanem pont fordítva a szeretet. Jézus kiárasztotta a szent lelket, nem csak azt mondta, hogy csináljátok, aztán drukkolok nektek, odaadta a szent lelket, akivel meg tudjuk élni az ellenség szeretettel, akinek az erejében meg tudunk bocsátani. Ki tudunk engeszteni, és mi az is megtörténik, amit Jézus tett, hogy az ellenségeimet odaadom az életemet. A lélek erejében, a szent lélek erejében. Ez az ő csodálatos műve bennünk. És így akkor meg lehet élni. Bármilyen körülmények között. Akkor is, ha tombol a gonoszság. A legnagyobb példája az ellenség szeretetnek a koncentrációs táborokban, a kínzókamrákban születtek. Csak meg kell, hogy engedjük, hogy érintse meg minket az érzelem és a szeretet. Hogy ne álljunk ellen ennek a szeretetnek, hogy inkább így mondom, adjuk meg magunkat végül Isten szeretetének, és tegyük le a fegyvereinket. Ne védekezzünk mindig, hanem adjuk át magunkat ennek a szeretetnek.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most is mindenkor és örökkön örökké. Amen.
Föltámadás napja van, világos vagyunk fel.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Feltámad Krisztus! Valóban feltámadt!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és a határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Szabó György egyetemi tanár előadását hallgathatják meg Kárpátalja 20. századi történelméről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Kárpátalja története, az hát ugye az egyik legkisebb elszakított területről van szó, és ennek ellenére a sorsa az, vagy lehet, hogy éppen ezért eléggé hányatott volt a 20. században, és ugye most is eléggé bizonytalan a helyzetünk. Ezt az időszakot szeretném önöknek bemutatni. Kárpátaljáról az a megalapítás tehető, hogy a legtöbb államalakulat, illetve államforma volt a 20. században a területén. Készítettünk is egy listát, tehát igazából, ha jól nézzük, Dubka György készítette ezt. 16 különböző államalakulat, államforma, katonai megszállás váltotta Kárpátalján magát a 20. században. Ezek közül volt, amik néhány napig volt, amik néhány óráig létezett, volt, amik ugye értelemszerűen több éven keresztül tartott. Ezek közül a jelentősebbeket, illetve a fontosabbakat fogjuk, vagy szeretném a mai előadásomban bemutatni önöknek. Először is Kárpátaljára térnék rá, hogy a Nagy Magyarország, a régi király Magyarország területén hol helyezkedett el ez a terület. Ez 4 vármegyét jelentett annak idején, ugye Ungvár megyét, Bereg vármegyét, Ugocsa vármegyét és Máramaros vármegyét foglalja magában a mai Kárpát, illetve hát ennek, ezeknek a vármegyéknek a túlnyomó részét. Ezeknek a vármegyéknek a lakossága az nagy részt ruszin származású volt, viszont a városokban, illetve a megyének a déli, megyéknek a déli részén magyar többség. Eléggé élesen el lehetett határolni egyébként a nyelvhatárt, viszonylag kevés volt a vegyes lakosságú terület, és a ruszinokról, illetve a szaknyelven ruténekről, a korabeli megnevezésüket használva, az a hír járta, hogy a leghűségesebb nemzetisége a magyar koronának, mivel hogy nem voltak lázadások az ő területükön. Az első világháború időszakában viszont felerősödtek a nemzeti mozgalmak, ugye nem csak Kárpátalján, hanem az egész monarchia területén, és a ruszinok körében kialakult több irányzat, tehát hogy hogyan is képzelték ők el saját magukat, illetve a jövőjüket. Ezek közül az irányzatok közül volt olyan, aki ukránnak gondolta magát, ez volt az ukránofil irányzat. Voltak olyanok, akik inkább orosznak tartották magukat, ez volt a ruszofil vagy orosz irányzat. Illetve volt olyan irányzat is, amik úgy gondolta, hogy a ruszin nép az egy önálló nép, és hogy így kell őket megőrizni, és ki kell fejleszteni egy saját kultúrát, irodalmat, irodalmi nyelvet, helyesírást, és így tovább. Ezek általában a görögkatolikus egyházhoz kapcsolódtak, ezek az irányzatok, és az utóbbit általában azzal vádolták, hogy ők voltak a magyar barátok. Az első világháború alatt Kárpátaljára 2 alkalommal tört be ellenséges hadsereg, mégpedig az oroszok. Először 1914-ben a Vereckei hágó irányából Munkács felé, illetve 1916-ban a Brusilov offenzíva időszakában. Ekkor Körösmező térségét szállták meg az oroszok. Nem tartott egyik megszállás sem sokáig, viszont alapvetően megérezte Kárpátalja a háborúnak a szelét ezekben a napokban. A háború után, ugye tudjuk azt, hogy Magyarországon is változások következtek be, hatalomra került a Károli kormány, amiknek a vezetősége megpróbálta Kárpátalját megtartani Magyarország berkein belül, és egy olyan alternatív megoldást kínált a nemzetiségeknek, hogy autonómiájuk legyen, és ezáltal megpróbálta megakadályozni azt, hogy kiszakadjanak az ország területéből. Még 1916-18 októberében Erik Károly kiadott egy manifesztumot, amelyben engedélyezte a lakosai számára, nemzetei számára az önrendelkezést, és úgy gondolta, hogy föderalizálni fogja a birodalmat, és etnikai alapon szervezi át magát a monarchiát. Ennek hatására majdnem minden nemzete a monarchiának nemzeti tanácsokat szervezett, nem maradtak ki a ruszinok sem. 18 novemberében hozták létre Ungváron a magyarországi rutének néptanácsát, amely követeléssel fordult a Károlyi kormányhoz, és kérték, hogy adjanak autonómiát a területnek. A Károlyi kormány meg is fogadta a kérést, és létrehozták a Ruszka-Krajna nevű tartományt, ami az első autonóm tartománya lett Kárpátaljának, és alapvetően Budapesten működött egy ruszka-krajnai minisztérium, ennek a vezetője Szabó Oreszt volt, és ő irányította a folyamatot, az autonómia kiépítésének a folyamatát. Ugyanakkor a háború utolsó napjaiban, illetve a háború utáni gazdasági társadalmi válságban nem volt lehetőség a Károli kormánynak, hogy kidolgozzák ennek az autonómiának a működési lehetőségeit. És tulajdonképpen papíron létezett, illetve nagyon-nagyon kezdetleges formában létezett csak ez az autonómia. Helyi szinten Stefán Ágoston volt a kormányzója ennek a ruszka-krajnai államnak. Ezzel körülbelül egy időben, működött egy ruszinok által kikiáltott önálló állam is Kárpátalja területén. Ez nem terjed ki egész Kárpátaljára, hanem csak a keleti részekre. Ez volt az úgynevezett Körösmezői Hucul köztársaság. A ruszin nemzet az több csoportra oszlik, illetve több különböző nyelvjárásra lehet őket bontani. Vannak a huculok, vannak a bojkók, vannak a lemkók, dolisnyákok, tehát több ilyen alcsoportja van a ruszinoknak, és a huculok éltek a Máramaros megyében, illetve élnek a Máramaros megyében, és Körösmezőn kiáltották ki, ez ugye ukránul Jasszinya névre hallgat, Körösmezőn kiáltották ki ezt a hucul köztársaságot. Ugye ezek az emberek általában orosz hadifogságból érkeztek haza, értettek a fegyverviseléshez, és önvédelemre rendezkedtek be a háború utolsó napjaiban. Ezt az önvédelmet megpróbálta a magyar kormány úgymond felszámolni, katonákat küldtek a térségbe, de nem úgy sült el, ahogy ők tervezték, mert hogy a huculok lefegyverezték a magyar katonákat, rendőröket, és kikiáltották az önálló hucul köztársaságot, amely Kárpátaljának a keleti, délkeleti részén, a mai Máramaros vármegyében helyezkedett el. A célja ennek a hucul népköztársaságnak az volt, hogy a nyugat-ukrán állammal egyesüljön. A nyugat-ukrán állam ezekben az időkben 1918. novemberében kiáltotta ki a függetlenségét Lengyelországtól, és üdvözölték a huculoknak a kezdeményezését, és megpróbálták velük együtt elképzelni, és egy külön államot létrehozni. Azért a nyugat-ukrán népköztársasággal alakította ki kapcsolatot, mivel hogy ez a hegyvidéki terület, ez tulajdonképpen már korábban is, az előző nemzedékekben is nagyobb kapcsolatokat ápolt, illetve szorosabb kapcsolatokat ápolt Galíciával, mint magával a kárpátaljai alfölddel, és emiatt tulajdonképpen ők oda orientálódtak, nem pedig akár a kárpátaljai területekre. Na most egyik kezdeményezés sem volt hosszú élet. Ugyan tudjuk, hogy a trianoni béke, illetve az azt megelőző Szent-Zsermeni békében Kárpátalját azt Csehszlovákiához csatolták. És ugye most térnék át erre az időszakra, tehát a két világháború közötti időszakra, és Kárpátalja elszakadására Magyarországtól. A hucul köztársaság, illetve a ruszak-rajnai állam, autonóm állam, ez nem működött sokáig. A észak nyugatról a csehszlovákok, dél-keletről pedig a románok törtek be a területre, és megszüntették ezeket az államalakulatokat, megszállva Kárpátalja területét. A Szent-Zsermeni béke volt az, amelyik eldöntötte, hogy Kárpátalja az végül Csehszlovákiához kerül. Komoly diplomáciai folyamatok előzték ezt meg. Csehszlovákia tudta ígérni azt, hogy biztosítani fogja Kárpátalja számára az autonómiát, illetve biztosítani kellett azt, hogy megfelelő legyen a közlekedés és a kisantant országok közötti kapcsolat. Kárpátalja területe ugye a csehszlovák államnak a legkeletibb részén helyezkedik el, és a kisantant országok, ugye Csehszlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság alkotta ezt a szövetséget. Csehszlovákia és Románia közötti kapcsolat miatt szükség volt arra, hogy Kárpátalja az nem maradjon Magyarországnál, semmiképpen nem akarták Magyarországnak hagyni. Annak ellenére sem, hogy a Károlyi kormány az autonómiát ígért Kárpátaljának, ugyanezt Csehszlovákia is megtette. Másik lehetőség lett volna még, hogy a nyugat-ukrán állam vagy valamelyik ukrán államalakulat felé orientálják ezt a területet, de ezek egyrészt ugye nem voltak hosszú életűek, másrészt pedig féltek attól, hogy esetleg megerősödik tőle a szovjet-orosz állam, hogyha oda kerül és elfoglalják ezt a részt. A területnek a megnevezése, miután Csehszlovákiához került, Podkárpátszka Rusz lett, ez volt a hivatalos neve, viszont a köznyelvben ehelyett a ruszinszkó kifejezést használták, és később jelent meg tulajdonképpen a Kárpátalja fogalom erre a területre. Ezt nem használták még az 1910-20-as években, illetve megvolt ez a fogalom, de egy folyóiratnak a címe volt, egy Munkácson megjelent folyóiratnak a címe, amely nem jelentette a teljes területnek a nevét. Önrendelkezésről nem volt szó, ugyanis a helyi lakosságot nem kérdezték meg. Helyette megkérdezték a Magyarország területéről emigrált ruszinokat, akik az Egyesült Államokban éltek, és ott tartottak egy felmérést, népszavazást, hogy mit szeretnének az ottani ruszinok, hogy Kárpátalja hova kerüljön, és az ottani népszavazás eredménye az volt, hogy ők Csehszlovákiához szerettek volna csatlakozni, és ezt foganatosította tulajdonképpen a Szent-Zsermeni béke is. A helyi lakosságban ugye értelemszerűen különböző elképzelések voltak. Volt olyan csoportja a lakosnak, ugye a magyarok értelemszerűen Magyarországot szerették volna, ugyanakkor a ruszinok körében sem volt egyértelmű, hogy mi legyen a jövőképük. A román megszállás miatt tulajdonképpen ők is Csehszlovákiát választották. Tehát a kettő közül lehetett volna választani, akkor Csehszlovákiához csatlakoztak volna. Nézzük meg a következőképpen, hogy körülbelül milyen nemzetiségű viszonyai voltak ebben az időben Kárpátaljának. Itt a csehszlovák állam nemzetiségi viszonyait látjuk. Zölddel, világos zölddel jelezte a térkép ugye az itt élő magyarokat. Körülbelül 1 millió fő élt a csehszlovák államban magyar nemzetiségűként. Ebből Kárpátalján, tehát ezen a területen nagyjából olyan 185 ezer főt tett ki. Ez a helyi lakosságnak a 30%-a volt, tehát ugye 30%-a volt a kárpátai lakosoknak magyar. Körülbelül 56%-ot tettek ki ruszinok, és 10%-ot a helyi németek. Néhány évvel később, ez az 1910-es magyar népszámláláson alapulnak ezek a számok. Néhány évvel később csehszlovákok is tartottak egy népszavazást 1921-ben, és ebben a népszavazásban már jóval kevesebb magyart számoltak meg, 105 ezer főt, ami ugye 80 ezerrel kevesebb, és ez igen jelentős fogyás. Felmerülhet a kérdés, hogy hova tűnt ez a sok magyar ember. A két népszavazást, hogyha összehasonlítjuk kördiagramon, akkor lehet látni, hogy milyen jelentős a fogyás, illetve az is felmerül, vagy az is szembe tűnik, hogy megjelenik egy új opció, mégpedig a zsidókat külön számolták a csehszlovák népszámlálásban, míg a magyar népszámlálásnál, mivel a zsidó az vallásnak számított, akkor még nem nemzetiségnek, ezért nem számolták külön. Így a kárpátaljai zsidóság az vagy magyarnak, vagy németnek vallotta magát. Miután viszont volt egy ilyen opció a csehszlovák népszámlálásnál, ezzel ugye valószínűleg igyekeztek csökkenteni a magyarság, illetve a németség arányát. Így már ezt választották, és ugye a németeknél is jelentős fogyást látunk, 10,5%-ra, 1,7%-ra, valamint a magyaroknál is 30,7%-ról 16,8%-ra csökkent a magyarságnak az aránya Kárpátalján, hogyha ilyen szempontból számolták meg őket. Természetesen nem magyarázható a teljes fogyás pusztán ezzel az egy megoldással. Előfordult, és hát ugye jelentős volt a kivándorlás a területről Magyarország irányába, illetve az is jellemző, hogy ugye a vegyes házasságból származók, illetve a vegyes családok, azok többnyire az alapján nevezik meg a saját nemzetiségüket, hogy éppen az uralkodó hatalom mit vár el tőlük, hogy nehogy bajba kerüljenek, vagy esetleg még előnyökhöz is jussanak ezáltal. És ez tulajdonképpen magyarázza ezt a jelentős különbséget a két népszámlálás között, tehát 21 év alatt nem történhetett volna egyébként ilyen fogyás. Milyen volt a csehszlovák politika Kárpátalján? Az első kormányzó az Zsatkovics Gergely lett, és tulajdonképpen a csehek és a szlovákok igyekeztek érvényesíteni a saját hatalmukat, nem adták meg a megígért autonómiát a ruszinoknak, cseh-szlovák hivatalnokokat hoztak Kárpátaljára, és igyekeztek a magyar történelmi múltra utaló jeleket eltüntetni, tehát például itt a képen is lehet látni a munkácsi turómadarat eltávolították, tehát ilyen jellegzetesen magyar jelképeket igyekeztek, szimbólumokat igyekeztek kivenni a közterületekről. Megváltoztatták a falvak nevét, telepes falvakat hoztak létre a szintmagyar falvak közé, hogy ezáltal az etnikai tömböt fel tudják bontani. Emellett, ugye ezek mellett az intézkedések mellett, Csehszlovákiára jellemző volt, hogy a két világháború közötti térség, mondjuk közép-európai térség legdemokratikusabb állam volt, és engedélyezte a magyar érdekvédelmi szervezeteknek a működését. Több mint 50 pártot regisztráltak Kárpátalján ebben az időben, tehát a csehszlovák uralom alatt, ami rendkívül magas szám. Ezek közül voltak szép száma a magyarok is, mint például a Ruszinszkói Magyar Jogpárt, vagy a Ruszinszkói Őslakosok Autonóm Pártja. És többször előfordult, hogy kárpátaljai képviselők jutottak be a prágai parlamentbe is, például Horváth Endre, valamint Hoki Károly neve fontos ebben az esetben. 1926-ban a magyar pártok egyesültek egy egységes pártá, ez volt a Magyar Nemzeti Párt. A politikai szabadság mellett kulturális életben is jelentős szabadságjogokat biztosítottak a csehszlovák időszak alatt Kárpátaljának. Például tulajdonképpen teljes volt a sajtószabadság, kb. 70 magyar újság működött ebben az időben Kárpátalja területén, olyanok, mint a Kárpáti Magyar Hírlap, az Őslakó vagy a Kárpátalja című újságok, kultúraegyletek működtek, ezek közül a leghíresebb a Mozaik című kultúraegylet volt. A Kárpátai Magyarságnak volt egy évente megrendezett társadalmi esemény, ami a legrangosabb eseménynek számított. Ez volt a Magyar Nemzeti Bál, amit minden évben megrendeztek Beregszászban, valamint magyar nyomda is működött szintén Beregszász városában. Ez volt a Kálvin nyomda, és rögtön javítanám is magamat, ugye Beregszász az ugye mindenkinek a fejében legalábbis Kárpátalján városként él, viszont a csehszlovák időszakban visszaminősítették nagy községgé, mivel hogy egyedüli városként nagyobb volt a lakossága, mint 50%, és ebből fakadóan olyan nemzetiségi jogokat kellett volna biztosítani, nyelvi jogokat kellett volna biztosítani, amit a kormány nem szeretett volna. Így Kárpátalján összesen 2 település haladhatta meg a városi rangját, Ungvár és Munkács, ugye Beregszász ezt elvesztette. Az oktatás területén is mondhatjuk azt, hogy kedvező volt a helyzet. Néhány évig az impériumváltást követően még megtartották a magyar oktatási rendszert, illetve a magyar oktatási szabályokat. Az elemi oktatás az érintetlen maradt, magyar nyelven, magyar nyelvű iskolák működtek Kárpátalján, 118 darab magyar nyelvű elemi iskola, illetve voltak két nyelvű iskolák, és így összesen a kettőt egybevéve 146 darab iskolában folyt magyar nyelven oktatás ebben az időben. A középfokú oktatási intézmények terén már nem volt ilyen jó a helyzet, ott 4 gimnázium volt összesen, de 3-ban volt folyt a magyar nyelvoktatás. A impériumváltáskor az Ungváriban, a Munkácsiban és a Beregszásziban. Ezek közül az Ungvár és a Munkácsi az ugye megszűnt magyar iskola lenni, csak a Beregszászi gimnáziumban maradt meg a magyar oktatás, és megszüntették a magyar nyelvű tanítóképzést is. A kulturális, illetve a politikai szabadság mellett ugye a gazdasági helyzetről is szeretnék szólni néhány gondolat erejéig. Kárpátalja az tulajdonképpen Magyarországnak is, és Csehszlovákiának is gazdaságilag a legelmaradottabb régióihoz tartozott. Alapvetően a lakosság 70%-a az mezőgazdasággal vagy erdőgazdasággal foglalkozott, rendkívüli volt a szegénység, alig volt ipar, alig volt kereskedelem, ez kb. 15%-ot tett ki ebben az időben, és hát ugye értelemszerűen a háború az erre csak még nagyobb károkat okozott, és a csehszlovák időkben jellemző volt az, hogy a csehszlovák állam az tulajdonképpen Kárpátalját félig gyarmatként kezelte, tehát nyersanyagforrásként tekintett rá, ugyanakkor voltak beruházások is, és igen jelentős beruházások is voltak. Közintézményeket építettek, utakat építettek, hidakat, kórházakat építettek, amelynek ma is látjuk a nyomait Kárpátalja szerte, tehát például az ungvári kormányzósági palotát is ebben az időben építették. Hoztam egy idézetet, 1932-es könyvből, Fábri Zoltánnak az Éhség legendája című könyvéből, amely jellemzi a kárpátaljai helyzetet ebben az időben. Felolvasnám, ha nem bánják. Csehszlovákia ma Európa jólétszigete, és ennek a jólétszigetnek ma kínos szenzációja van, Kárpátalja. A köztársaság keleti részén messze a hangadó bankoktól, minisztériumoktól, parlamentektől, messze a Hradzsintól, sportpályáktól és szerkesztőségektől emberek, csehszlovák állampolgárok élnek, éheznek és nyomorognak oly módon, oly állati sorban, amelyre nincs példa Európában. Tehát már a korszakban felismerték azt, illetve nem csak a korszakban, már a 19. században is felismerte a magyar kormány azt, hogy Kárpátalja milyen szintű elmaradottsággal rendelkezik. Magyarország meg is indította a hegyvidéki akciót, erre most nem térnék ki, viszont ez tulajdonképpen ez az elmaradottság, ez nem tudott teljes mértékben megszűnni, sőt, hát ugye gazdasági problémák voltak a térségben. A nemzetközi helyzet viszont úgy hozta a 30-as években, hogy Csehszlovákia, az a náci Németország szélkeresztjébe került, és a müncheni egyezmény után Csehszlovákia félvén attól, hogy esetleg tovább fognak a területi igényekkel, tovább fogják bombázni Csehszlovákiát a különböző országok, megadták az autonómiát Kárpátaljának. Tehát 1938. október 11-én alakult meg az első autonóm kormány. Ekkor már folytak a tárgyalások Csehszlovákia és Magyarország között a terület átadásról. Ugyanis a müncheni konferencia, amit a náci Németország nyomására tartottak meg, és visszaadta Németországnak a Szudéta vidéket, rendelkezett olyan értelemben is, hogy Csehszlovákia tárgyalni köteles Lengyelországgal és Magyarországgal is az általuk igényelt területről, és megindultak a tárgyalások, amelynek időszak alatt a csehszlovák állam ezzel próbált, úgymond ezzel próbált nyomást gyakorolni a tárgyalások során, hogy megadta az autonómiát Kárpátalja területének. Az első autonóm kormány miniszterelnöke az Bródi András volt, ő a ruszofil irányzatnak volt a képviselő, és az első autonóm kormányban ők voltak többségben, magyarul az orosz barát ruszinok, és olyan törekvései voltak például, hogy népszavazást akar tartani abban a kérdésben, hogy a Kárpátalja terület az legyen ruszin föld Csehszlovákián belül. Ennek a hírére kémkedéssel vádolták meg, és letartóztatták Bródi András, leváltották a miniszterelnöki pozíciójából, és az új kormányfő az Volosin Ágoston vagy Augustin Volosin lett, aki már a ruszinofil irányzatnak volt a vezetője. Ez az intézkedés, tehát az autonómia bevezetése nem volt elég ahhoz, hogy meg tudják tartani ugye a magyar területeket Kárpátalján, és az első bécsi döntés során 1938. november 2-án Kárpátalja területéből 1500 négyzetkilométernyi részt visszacsatoltak Magyarországhoz, beleértve Ungvárt, Munkácsot és Beregszászt is. A lakosság túlnyomó többség ezen a területen magyar anyanyelvű volt, ez kb. 90%-ban igaz. Az új határ az így húzódott, tehát Ungvár városa, majd Munkács városa és Beregszász és Nagyszőlős között érte el újra a határt, és az ettől délre lévő területek azok visszakerültek Magyarországhoz. A többi részen, tehát ettől északra, illetve északkeletre lévő területeken pedig a Kárpát-ukrán autonóm állam működött, amelynek a fővárosa az Huszt lett. Önálló hadsereget hoztak létre, itt a képen a címerét lehet látni ennek az államalakulatnak, amelynek az volt a neve, hogy Kárpáti Szics. Ez igazából egy önvédelmi lövészgárda volt a hivatalos csehszlovák hadsereg mellett.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben Szabó György egyetemi tanár előadását hallgathatták meg Kárpátalja 20. századi történelméről. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.